Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 33. Zsoltárunknak az első versét. 33. Zsoltárunk első versét énekeljük. Nosza Isten félő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindenket. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, miképpen szól hozzánk Isten igéje, és keresi a mi szívünket, amit az megíratott számunkra János evangéliuma 15. fejezetében, a 18. verstől a 16. fejezet 4. verséig. Míg a megnevezett helyről Isten igéjét felolvasom, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassuk. A megnevezett helyről így szól hozzánk Istenünk igéje. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból való volnátok, a világ szeretné a magáit, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az Uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük, most azonban nincs mentségük bűneikre. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én atyámat is. Ha nem tettem volna közöttük olyan csodak cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna műnük. Most azonban látták azokat is, mégis meggyűlöltek engem és az én atyámat is. De be kell teljesednie annak az igének, amely megvan írva az ő törvényükben, gyűlölnek engem ok nélkül. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonságot én rólam. De ti is bizonságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógából kizárnak titeket, sőt eljön az Úr, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. És mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az óra, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Amen. Isten tegye áldottá közöttünk az ő igét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói is, megcselekvői is legyünk, ezért értek, emeljük fel szívünket is. Mennyi édesatyán, köszönjük, hogy ismerhetünk téged. Ismerhetünk téged a Szentírásból. Fény derítesz előttünk azokra az igazságokra, amelyeket egykor kijelentettél a népednek. Köszönjük, hogy ezeket az igazságokat mi is olvashatjuk. De még jobban megismerhettünk téged Szent Fiadban, akit elküldtél érettünk, akit megfeszítettél és feltámasztottál. Köszönjük, hogy benne megismerhetjük a te hűségedet, a te szeretetedet, a te végtelen nagy hatalmadat. Saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy ez az ismeret mássá tesz bennünket ebben a világban. Hiszen azáltal, hogy ismerünk téged, másként éljük a napjainkat, másként éljük meg a nehéz pillanatokat, a reménytelen perceket. Másként tűnik az életünk azok számára is, akik nem ismernek téged. Arra kérünk, hogy jöjj most közénk, szólj hozzánk igéden keresztül, hogy még jobban megismerhessünk téged, és azt az üzenetet, amit kapunk, el tudjuk majd vinni, és másoknak is el tudjuk mondani, el tudjuk híresztelni azt az evangéliumot, amelyet minden nap hirdetsz a mi számunkra. Azért, hogy ők is megismerjenek téged, és ne olyan legyen ez a világ, amilyen, hanem a te szereteted, a te békességed uralkodjon minden emberi szívben. Így kérünk, jöjj közénk, áld meg, szenteld meg Isten tiszteletünket. Szólj hozzánk igéden keresztül. Nem a mi érdemünkért, hanem Jézus Krisztus érdeméért. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Ige hirdetésre készül, énekeljük az 512. dicséretünknek az első versét. 512. dicséretünk első versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szólat. Szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét hirdetni kívánunk közöttetek. Írva található már imént felolvasott ige szakaszokban, János evangélium a 16. fejezetében, a 4. versben, eképpen. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az óra, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Amen. Kedves testvérek, mikor az ember munkát keres és arra kényszerül, hogy önéletrajzot írjon, akkor általában leülünk, átgondoljuk az életünket, átgondoljuk a jellemünket is, megpróbálunk minden jót összeszedni magunkról. Minden erényünket felsorolni, a jó képességeinket semmit el nem felejtve felírni. Meggyőzve arra a munkaadót, hogy én vagyok a legalkalmasabb ember arra a helyre. Sétka az a pályázó, aki ebben az önélet rajzában az ő hiányosságait, az ő hibáit sorolná fel. Az ilyet általában el szoktuk hallgatni. Hogy ritkán látunk olyan reklámot, amelyben az állítólag még sohasem látott minőségű és erejű terméknek a minden jó tulajdonsága mellett felsorolnák a hátrányait is. Hiszen a vásárlókat nem elrettenteni akarják, hanem arról akarják meggyőzni, hogy az a áru tökéletes és a piacon található legjobb minőségű és legalkalmasabb arra a célra, amire használni akarja a vásárló. Vagy kevés az a politikai párt, kevés olyan politikai pártot látunk, melyek a kampány idején az ígéretek mellett, a kánáni kép lefestése mellett azt is elmondaná, hogy hogyan akarja ezeket megvalósítani? Hogy kinek a kárán, milyen embereknek a kárán akarja azt megvalósítani, ha egyáltalán megfogja. Hiszen mindezeket általában elfelejtjük, ha nem is elfelejtjük, háttérbe szorítjuk, mert nem dicsekszünk velük. Mindennek két oldala van, ahogy az éremnek is. De mi olyan korban élünk, amikor csak a jobbikat mutatjuk, hiszen el kell tudni adni magunkat, ahogy mondani szoktuk. Minden gyengeségünket elfedezve a legnek kell hazudni magunkat, különben a másik ember kapja a helyünket, másik embernek jár majd a juttatás, a munkahely. Jézus azonban másként gondolkozik. Ő nem igyekszik olcsó reklámfogásokkal megnyerni a tanítványokat, az embereket azért, hogy őt kövessék. Ő úgy mutatja be a tanítványi létet, ahogy van. Minden örömével is, minden gyengeségével, minden fájdalmával együtt. A megelőző részekben, János evangélium a 15. fejezetében arról olvashattunk, hogy Jézus az ő és a tanítványai közötti viszonyt a szőlőtő és a szőlővesző hasonlatával mutatja be. Kecsegteti őket a gyümölcs termés, a gazdag élet, a gyümölcsökben gazdag élettel. Most azonban tanítványi létnek egy másik oldalát mutatja meg. Megmutatja az éremnek a másik oldalát. Ugyanis a tanítványi lét az nem csak állandó gyümölcs terméssel jár, hanem igenis vannak olyanok a világban, akik ezt meg akarják akadályozni. Igenis a tanítványi léttel együtt jár az üldöztetés, a kiközösítés, a megértetlenség. Nem csak folyamatos gyümölcs termés a tanítványi lét, hanem olykor a kisebb rendűség, a visszaszorítottságnak a léte. És Jézus nem árul zsákba macskát, mikor követésére, az iránta való hűségre hívja az embereket. Nem csak az áldásokat sorolja fel, a tanítványi létnek a pozitív oldalát, hanem a negatívat is, a nehézségekről is szól. Nem lenne muszáj neki ezt elmondani, de ő mégis megteszi. Hogy miért? Azért, mert Jézus más, mint mi. Ő fontosnak tartja az őszinteséget. Nem takargat semmit, elmondja, hogy mi az, amit adhat, és mi az, amit nem adhat. Mi az, amit várhatnak a tanítványok is, mi az, amit nem várhatnak. Már csak azért is, hogy később a tanítványok ne hivatkozhassanak arra a nyomorúság idején, hogy jaj, Uram, én ezt nem tudtam, hogy így lesz. Jézus feltár mindent, ő őszinte kapcsolatra törekszik az emberekkel. És ez nem csak abból áll, hogy feltárja a tanítványok előtt a jövőnek a titkát, hanem abból is, hogy őszintén elmondja az embereknek a véleményét. Akik kérdeznek, azoknak elmondja őszintén, hogy mit gondol az életükről, mit gondol a jelenlegi helyzetükről, azokról az igyekezetekről, amiket eddig tesz és tett. Így mondja el szemrenben és nélkül a gazdag ifjúnak is, hogy rossz úton jár. Rámutat arra, hogy milyen gyenge pontja van az életének. És nem fél elmondani a zsidó közösségnek sem azt, Jézus, hogy hiába fáradoznak, hiába teljesítik a törvényeket, ha benne nem hisznek, ha nem fogadják el az Atya küldöttét, akkor elvesznek. Azonban Jézus őszintessége nem a megsebezni akaró beolvasás, ahogyan ma mondanánk, hanem a szeretetből fakadó, megmenteni akarásnak a megnyilvánulása. Ő szeret, és azért őszinte. Azért mondta el Péternek is, hogy tudja, hogy háromszor meg fogja tagadni, és ezért jövendölte meg azt is, hogy Júdás el fogja őt árulni. Szeret, és azért szól, hogy megváltozzon az életünk. És szeretetből fakadó őszinteség nélkül nem működik egy kapcsolat sem, egy emberi kapcsolat sem. Hazugságon, színészkedésen, megjátszáson nem alapulhat sem tanár-diák, sem barát-barát, sem testvér-testvér, sem gyermek-szülő, sem férj és feleségnek a kapcsolata. És ugyanígy őszinteség nélkül nem működik az Isten és ember kapcsolat sem. Jézus őszinte volt a tanítványaihoz, őszinte velünk szemben is, elvárja, hogy mi is azok legyünk vele szemben. Ha kételjeink vannak, ha gyenge a hitünk, ha már nem annyira bízunk, akkor ne játsszuk meg a kősziklát, akkor ne mutassuk magunkat bátor hitvallónak, hanem merjünk elé leborulni, és kérdezni őt, hogy ő válaszoljon. Merjük megalázni magunkat előtte, merjük őszintén bevallani gyengeségünket, már csak azért is, mert ő tud egyedül gyógyírt adni rá, és már csak azért is, mert előtte semmit nem titkolhatunk. Ő mindent lát, mindent hall, mindent tud rólunk. És Jézus nem csak azért mondta el a tanítványainak a várható jövőt, hogy őszinteségéről bizonyságot tegyen, és őszinte kapcsolatra hívja őket, hanem egyben azért is, mert a beteljesedő jövőnek, azoknak a szavakat, amiket elmondott, egyben a szava hihetőségét is alátámasztják Jézusnak. hiszen amit mond, ha egyszer majd beteljesedik, akkor nyilvánvalóvá válik a tanítványok számára, hogy Jézus nem a vakvilágból beszélt, hanem Jézus valóban a jövőt mondta el. Azok a szavak proféciák voltak az ő ajkán. Jézus megbízható, az ő szavát komolyan kell venni, és az ő szavára lehet építeni. Ezért jövendölte meg Jézus, hogy mi fog történni. Az Ószövetség is arról beszél, hogy az igaz prófétát a hamis prófétától azt különbözteti meg, hogy az igaz prófétának valóra fognak válni a jövendőlései. És hogyha valóra váltak, akkor valóban az Isten szólt általa. Ugyanígy a tanítványok is, hogyha látják majd megvalósulni Jézus szavait, akkor majd megerősödnek a hitükben, akkor már nem kételkednek többé, hogy ő a megígért messiás, ő az Isten fia, ő a Krisztus. Mert Jézus az igazat szólja. Mi emberek, mi is próbálunk a jövőbe látni, mi is próbálunk jövendölni. Gondoljunk csak a legegyszerűbb módjára. Figyeljük az időjárás jelentéseket is, a meteorológusok a légköri jelenségeket figyelve megpróbálják megállapítani, hogy holnap vagy holnap után milyen idő lesz. A gazdasági elemzők a gazdasági folyamatokat vizsgálva igyekeznek kiszámítani, hogy mi várható a pénzpiacon. Azonban még ezek a szakértők folyamatokat vizsgáltak, számadatokat rakosgattak, és így jövendöltek, így próbáltak belelátni a jövőbe, és ezáltal nem biztos képet tárnak elénk. Addig Jézus nem ilyen folyamatokat elemez. Ő valóban a jövőt látja. Látja a jövőt, mert ő a jelennek, a múltnak és a jövőnek is az ura. Látja a jövőt is, láttatja az övéivel. Azért, hogy ne féljünk, hogy ne kételkedjünk. Azért, hogy ha oda kerül a sor, akkor ne tagadjuk meg őt. Látjuk tehát, hogy Jézus szava hihető. Bízhatunk az ő szavában, ezért bízzunk benne. Ne földi hitegetőkben bízzunk. Ne abban, amit fel tudunk fogni, amit látunk, hanem higgyük a hihetetlent. Higgyük azt, amit ő ígér. Higgyük el azt, hogy az ő áldozata el tudja törölni a mi bűneinket. Higgyük el azt, hogy mivel ő feltámad, mi is fel fogunk támadni. Ne higgyük a szemünknek, hogy koporsót takarja el a testeket, és mélyre kerülnek. Higgyük el, amit Isten mondott, hogy neki hatalma van onnan is előhívni az embereket. Ne magunkban, ne a gondolatainkban, ne a logikánkban, ne a látásunkban bízunk, hanem Jézus szavában, mert ő igaz. És nem csak azért szólt Jézus, hogy bízunk ő benne, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy az ő szava igaz, hanem azért is, hogy mikor oda kerül a sor, hogy valóra válnak az ő jövendőlései, akkor ne érjenek bennünket váratlanul. Fel tudjunk időben készülni. Ezért jövendölte meg a tanítványoknak, hogy üldözni fogják őket, és ezért jövendölte meg minden embernek, hogy el fog jönni az emberfia, és ennek jelei lesznek. Ezért mondja a tanítványoknak, hogy emlékezzetek, és ez a mi feladatunk is most, emlékezni. Emlékezni Jézus szavára, az ő jövendöléseire. Azért, hogy semmi ne érjen váratlanul, semmilyen nyomorúság, semmilyen kiközösítés, semmilyen üldöztetés. Azért, hogy fel tudjunk lélekben mindarra készülni, ami még vár ránk ezután. Emlékezzünk Jézus szavára. És nem csak a jövendőléseire, ami talán még olyan távolinak tűnnek, hanem emlékezzünk ígéreteire is. Hiszen ahogy a jövendőlései beteljesedtek, hiszen a tanítványok is láthatták, hogy Jézus meghalt, feltámadt és felment a mennybe, ahogy megígérte. Nem csak ezek a jövendőlések valósultak meg, hanem a későbbiek is. És ha ezek megvalósulnak, akkor Jézus ígéretei is valóságá fognak válni. Emlékezzünk ezekre az ígéretekre is. Emlékezzünk akkor, mikor ravatalnál kell megállnunk. Emlékezzünk akkor, mikor bűneink terhe nyom. Emlékezzünk akkor, mikor kétségbe vagyunk esve, és nem látjuk a sötétségből a kiutat. Nem látjuk, hogy életünkben merre haladjunk tovább. Emlékezzünk Jézus ígéreteire, mert ezekre lehet alapozni. Azt mondja, ami számunkra, az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Az ő szavai őszinték, az ő szavai jövőben mutatóak, az ő szavai igazak. Alapozzuk hát erre a szavakra az életünket, és akkor semmilyen vihar nem vehet diadalt a mi életünkön. Amen. Isten ígére válaszolva énekeljük a 275. dicséretünknek az első versét. 275. dicséretünk első versét. Az Úristen az én reménységem, erősségem, mindenféle ígéretem. Krisztusunk, olyan sok embernek a szavára adunk, olyan sok embernek a bölcselkedését meghallgatjuk is, aszerint rendezzük be életünket, aszerint döntünk, aszerint cselekszünk. De olyan sokszor csalatkoztunk már ezekben az emberi szavakban. Olyan sokszor rá kellett döbbennünk arra, hogy ezek az emberi okoskodások nem igazi útmutatók számunkra. Köszönjük, hogy Te megmutatod azt a szót, amelyre bátran alapozhatjuk életünket. Köszönjük, hogy a Te ígéreteid, a Te proféciáid azok valóban igazak, valóban őszinték, és valóban valóságá fognak válni. Így aki erre alapozza az életét, ki erre építi fel minden álmát, minden tervét, az nem fog csalatkozni, mert Te megtartod, a Te segítségeddel semmilyen vihar, semmilyen nehézség nem tudja lerombolni. Adj nekünk bátorságot a Te szavadra ráalapozni életünket. A Te szavad szerint élni, a szerint cselekedni, a szerint szeretni és megbocsátani. Köszönjük, hogy most is szóltál hozzánk ezzel a szóval. Gyógyítottál, reménységet adtál. Arra kérünk, hogy ne szólj meg. Ne szűnj meg hozzánk szólni az elkövetkező héten sem. Szólj hozzánk csendességünkben, egyéni csendességünkben, mikor nap mint nap hozzád fohászkodunk. És szólj hozzánk majd a bűnbánati alkalmakkor is. Mikor akkor is szüntelenül keresünk majd téged, vágyakozva a Te szabad után. Arra kérünk, hogy áld meg a mai napunkat is, áld meg a ránk következő hetet is. Áld meg szeretteinket, a családunkat közelben és a távolban. Áld meg a magányosokat, a nélkülözőket, a betegeket, azokat, akik talán a legjobban vágyakoznak utánad, arra, hogy Te meglátogasd őket és enyhülést, gyógyulást adjad számukra. Te légy ott az ágyuk mellett, és Te erősítsd az ő szívüket. Te légy a gyászolókkal is, Te adj nekik is vigasztalódást. Hozzád könyörgünk, mert egyedül Te tudsz gyógyítani, Te tudsz vigasztalást és békességet adni. Nem a mi érdemünkért, Istenünk, hanem egyszülött fiadért, Krisztus érdeméért hallgass meg imádságunkat. Amen. mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalma és a dicsőség mindörökké. Legyünk a hallgassuk meg a hirdetéseket.
Ahogyan a múlt vasárnap is azelőtt hirdettük a külön persely egy Klárika nevű erdélyi magyar lánynak a gyógyítását, szolgálja, vagy azért helyeztük el, autóbaleset érte, és ennek következtében lebénult nyaktól lefelé, most a debreceni klinikán próbálják a megoldást keresni arra, hogy hogyan lehetne őt, ha nem is teljesen egészségessé, de mozgásképessé tenni. Jó jelek vannak az ő rehabilitációjára, viszont ez, mivel nem magyar állampolgárnak, egyébként is nagyon sok pénzbe kerül, és mivel a testvér gyülekezetünkhöz, a Rákosdi református gyülekezethez tartozik a családjával együtt, ezért gondoltunk arra, hogy ki anyagi lehetősége, tehetsége szerint támogassuk megépülésének a lehetőségét. Szeretettel hirdetem, hogy a jövő vasárnap bőjtfő vasárnapja lesz, ami azt jelenti, hogy itt a gyülekezeti teremben tartjuk az Isten tiszteletet úrvacsorai közösségben. Erre készülünk a következő hét esti alkalmain. 5 órakor harangozunk és 17:30-kor kezdődünk az esti bűnbánat Isten tiszteletet, amelyre szeretettel várjuk a testvéreket. Kedden az Isten tisztelet után presbiteri gyűlést tartunk. Csütörtökön az előzetes tervek szerint Horváth Csaba, a Nyírségi Református Egyházmegye gondnoka lesz a vendégünk. Egy egyházmegyei ügy miatt látogat meg bennünket, és valószínűleg itt marad az Isten tiszteletre is, fogadjuk szeretettel őt magát, és ha szól hozzánk, akkor a szavait is velünk együtt, és hadd erősödjünk az ő szavai által, és ez a csütörtöki esti alkalomra fog esni. A bűnbánati alkalmak miatt az ifjúsági szombaton 17:30-tól kezdődik, pénteken pedig az énekkarosok egy rövid próbát tartanak majd a úrvacsorára készülendő. Ma délután az Isten tiszteletet követően beteg látogatásra megyünk a gyülekezet közösségével, aki úgy tud jönni délután, hogy néhány percet még rászánt arra, hogy a beteg látogatás szolgálatát segítse, azt kérjük szeretettel, hogy úgy készüljön az Isten tiszteletre, persze, aki nem tud jönni, azt hazaengedjük utána, ugyan az természetesen működik. Holnap feladjuk az üdvözési csekkpályázatot, tehát ha valaki még a mai napon szeretné leadni a hozzávaló szükséges jelentkezési lapot, adószámot, illetve a nyugdíj igazoló szelvényt, vagy papírt, az még a mai napon megteheti. Illetve megváltozott, vagy folyamatosan változik az adóbevallási forma. Sokan most már elektronikusan, vagy a munkáltatóikon keresztül teszik meg az adóbevallást, de most is lehetőség van arra, hogy az adónk 1%-át felajánljuk az országos egyházunknak, a Magyarországi Református Egyháznak, annak a technikai száma 0066, illetve a gyülekezeti életünket nagyban segítő harmadik évezetben Ramocsaházaért Alapítvány is támogathatjuk adónk második 1%-ával. Két színű papírt készítettünk el, ez nem szabványos papír, én nem tudom most pontosan, hogy hogyan kell, csak a szakemberek tudják az adóbevalláshoz ezt kapcsolni. Azért készítettük, hogy el lehessen vinni, és aki mással készítette az adóbevallást, az is megtalálja ezeket a, tehát a technikai számot és az alapítványunknak az adószámát. Tessenek ezzel is segíteni a gyülekezet misszióját, a falu közösségnek az életét. Ide helyezem a konvektorra, jó? És akkor akinek jövedelme van és adóbevallása családban, családtagok, rokonok, barátok körében, és még nem döntött el, hogy oda szánja az 1%-os felajánlását, az vigye, ossza, szorozza és minél többet támogassák a gyülekezet életünket. Azt gondolom, minden elmondtam, amit terveztem, de külön, akik még a füzetbe tekintek. A záró énekünket kérdezem.
Már megkezdett 275. dicséretünknek a fennmaradó verseit. Krisztusnak ismeretében, övé a dicsőség most is, örökkön örökké.